nagyon régen nem volt a kezemben. Kedves barátaim, a mai szakmai megbeszélésre invitáló meghívón az áll, hogy a szlovákiai magyar média helyzetéről, különösképpen pedig a magyar nyelvű közszolgálati média szerepéről, jövőjéről, minőségéről, illetve általában arról, hogyan kell, hogyan lehet a közszolgálatot értelmezni kisebbségi környezetben. Eddig az idézet. Nem az én tisztem az írott sajtóval foglalkozni, én az elektronikus hírközlő eszközökkel szorítkozom, azok közül is a hajományos kategóriára, tehát a rádióra, és részben a televízióra is. Mint tudjuk, Szlovákiában az egyedüli magyar nyelven szóló a Pátria Rádió, tehát a Szlovák Rádió magyar nyelvű adása. A tévékkel más a helyzet. A Szlovák Televízió magyar adásán kívül 16-17, ebben a pillanatban nem tudom pontosan, a magyarul is közvetítő tévé, ezek a lokális tévé kategóriájába tartoznak. Magyar nyelvű közszolgálati médiumunk tehát kettő van. A Pátria és a Szlovák Televízió magyar adása. Jó lenne tehát tisztázni a közszolgálatiság fogalmát. Bevallom, nagyon nehéz egységes tartalmat adni a fogalomnak, hiszen egyetlen hatályos jogszabály sem tartalmazza. Nem tartalmazza Szlovákiában. Annak idején Richard Ribnicek, a Szlovák Televízió igazgatója, ragaszkodott ahhoz, hozzanak általános törvényt arról, mi is az, hogy közszolgálat, és annak alapján fogalmazzák meg speciális jogszabályokban, mi legyen a dolga egy-egy közszolgálati intézménynek. Mert ugye még a mediális szférában sem csak a rádióra és a tévére vonatkozik a dolog, hiszen a TASR, vagyis a két hírügynökségünk egyike is közszolgálati intézmény. Erre a törvénybeiktatása nem került sor, de úgy, ahogy burkoltan tartalmazza a fogalom lényegét, mind a Szlovák Televízióról, mind a Szlovák Rádióról szóló törvény. Nem így az 1966. évi egyes számú magyar törvény a rádiózásról és a televíziózásról, amely alapját képezi egyúttal az Országos Rádió és Televízió Testület, vagyis az ORTT működésének is. A jogszabály az értelmező rendelkezéseket tartalmazó kettes paragrafus a negyedik pontjában vezeti fel a fogalmat. Négy pontjában. A 17. pont a következőket mondja ki. A közműsorszolgálat olyan műsorszolgáltató, amely műsorában többségében közszolgálati műsorszámokat szolgáltat. A 18. pont szerint közszolgálati az a műsor, melyben a közszolgálati műsorszámok meghatározó szerepet játszanak, és amely a hallgatókat, a nézőket rendszeresen tájékoztatja közérdeklődésre számottartó kérdésekről. A következő, a 19. pont értelmében közszolgálati műsorszámról beszélhetünk, amikor a műsorszolgáltató vételkörzetében, országos körzeti vagy helyi vételkörzetében élő hallgatók, nézők tájékozódási, kulturális, állampolgársági, életviteli szükségeit, igényeit szolgálja a műsorszám. Ebben a pontban a törvényalkotó A-tól G pontig még tovább részletezi, mi minden alkothatja ezeket a szükségleteket és igényeket. Jön a második paragrafus 20. pontja, amely azt mondja, hogy közszolgálati műsorszolgáltató az olyan műsorszolgáltató, amelynek működését közszolgálati műsorszolgáltati szabályzat határozza meg, feladata többségében közszolgálati műsor szolgáltatása, fenntartása alapvetően közpénzekből történik, társadalmi felügyelet alatt áll, alapvető jogait és kötelességeit törvény állapítja meg. A mi esetünkben ezeket az alapvető jogokat és kötelességeket megállapító két törvény a 2004 óta hatályos 16-os számú a Szlovák Televízióról szóló törvény, melynek értelmében a Szlovák Televízió közszolgálati, nemzeti, független, tájékoztató, kulturális és nevelési intézmény. A műsorszolgálatot híradó, publicisztikai, dokumentáris, drámai, művészeti, zenei, sport, szórakoztató és nevelési, valamint műfajilag sokrétű gyermek és ifjúsági műsorok alkotják. A szlovák rádióról szóló törvény egy évvel korábban látott napvilágot. A 2003-ból származó 619-es számú törvény azt mondja ki, hogy a szlovák rádió közszolgálati intézmény és küldetése a közszolgálata. Méghozzá műfajilag szerteágazó műsorokkal, amelyeket a szerkesztői függetlenség jellemzi, és amelyeket szakképzett munkaerő készített a társadalommal szembeni felelősségtudattal. Ez a törvény is kiemeli, hogy a rádió nemzeti független kulturális és egyéb intézmény, és ugyanúgy, mint a televízióról szóló jogszabály, ez is hangsúlyozza, közpénzből finanszírozott intézményről van szó. A műsortípusok felsorolásához hozzáteszi, hogy ezek a műsorok a demokrácia és a humanizmus alapelveire épülnek, és hozzájárulnak a lakossági jogtudatához, etikai tudatához, környezetvédelmi felelősségéhez. És ezek a műsorok pártatlanok, hitelesek, időszerűek, közérthetőek, kiegyensúlyozottak, plurálisak, és lehetővé teszik a szabad vélemény kialakítását. A rádióról és a televízióról szóló törvény is kimondja, hogy műsoraiban a közérdekű műsoroknak kell dominálniuk. Szlovákul ezt úgy mondják, hogy programivo verejnom záujme. A 2000-ből származó 308-as számú elektronikus médiákra vonatkozó törvény, szlovákul ezt úgy hívják, hogy zákon a vysielaní a retransmisszií, az értelmező rendelkezéseket tartalmazó harmadik paragrafusának H bekezdésében, annak is az ötödik pontjában a szlovák nemzeti kulturális igények kielégítése mellett hangsúlyozza a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok kultúráját, életét és az ide tartozó polgárok véleményét tartalmazó műsorok fontosságát is. Szóval, amit szlovákul úgy neveznek, hogy programivo verejnom záujme, megközelítőleg ez felel meg a magyar közszolgálati műsorszámok fogalomnak. És mind a magyar, mind a szlovák törvény szerint a közszolgálati műsorszolgáltató feladata többségében közszolgálati műsorok szolgáltatása. Visszatérek a meghívó a felkérés szövegéhez. Szakmai megbeszélés egyebek mellett arról, hogyan kell, hogyan lehet a közszolgálatiságot értelmezni kisebbségi környezetben. Hogy a rádiós vagy a tévés eleget tehessen a törvényszabta feltételeknek, és ezt már saját több évtizedes tapasztalatomból mondom, konzervatív, fegyelmezett műsorkészítés magatartás szükségelteti. Az általános érvényű elvárások egyformán vonatkoznak a többségi és a kisebbségi média dolgozókra is, de nekünk hatványozottan oda kell figyelnünk a kedves nézők, illetve a kedves hallgatók igényeire. Gonoszul mondhatnám akár úgy is, könyörgöm, ne nézzük hülyének a kedves hallgatót. És már is kikötöttem a Patria Rádió jelenénél, hiszen ez váltotta ki az ötletet, hogy tárgyaljunk a dologról. Elolvastam minden újságcikket az Úszóban és a különböző portálokon. Persze gyakran hallgatom a rádiót is. És akarva akaratlanul hasonlít. Azzal az idővel, amelyet állítólag le kellett porolni. Azzal az idővel hasonlítom a jelent, amikor megtiszteltük a kedves hallgatót egyebek között azzal, hogy a műsorokat, az azokban elhangzó riportokat be- és lejelentettük. És ha valamit megismételtünk, azt is közöltük a kedves hallgatóval, hogy ez ismétlés. Példákkal próbálnám illusztrálni, miért mondtam ezt el. Egyszer vasárnap délután, köszöntő után, a napzárta előtt a Magyar Rádiótól kapott színészriport hangzott el. Ugye, mert bemondó nincs, senki nem jelentette be, nem derült ki, ki volt a riporter, csak az, hogy a riportalany azt mondta, Péter. És egy olyan műsor, amit annak idején a Magyar Rádióban bejelentettek és lejelentettek, nálunk ez két műsor közé beszúrva minden ismertetés nélkül hangzott el. Aztán hallottam a Hétről Hétre című szombat délelőtti műsorban, A Súrján Lászlóval készített brüsszeli riportot, amelyik úgy kezdődött, a riporter így vezette fel a kérdését, hogy holnap kíván felszólalni a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatban, mivel kezdi a mondani valóját. Hangzott ez el szombat délelőtt, tehát könyörgöm, ne nézzük hülyének a kedves hallgatót. Vasárnap az Európa Parlament nem ülésezik. Tehát nem kezdhetünk úgy egy hetekkel korábban készült riportot, hogy holnap kíván felszólalni. A legnagyobb meglepetésem akkor volt, amikor kedden délelőtt ugyanezt a beszélgetést megint hallgattam, megint azzal a bevezetővel, hogy holnap kíván felszólalni. És egy szóval nem hangzott el, hogy ez ismétlés. Most szombaton is hallottam két dunaszerdahelyi járásbeli polgármestertől Kiski Ibolya riportját. Kedden délelőtt ugyanez elhangzott, megint anélkül, hogy közölték volna a kedves hallgatóval, hogy megismételjük a szombat délelőtti műsorban elhangzott akár. Valamikor is volt ilyen, a szombat délelőtti műsorból a heti tükröt megismételtük, és a legérdekesebb, legaktuálisabb beszélgetés riportot szintén vasárnap az indító fél órában. De minden alkalommal elhangzott, hogy megismételjük XY beszélgetését, ha nem tudom milyen úrral, hölgyel. Szóval ez etikai hiba. Ezt nem szabad. És már utaltam rá, kevés közszolgálati médium engedi meg magának azt, hogy ne legyen bemondója. Ezen nem lehet spórolni. Az elmúlt 6 évben fél évenként részt vettem a Szabályozó Hatóságok Európai Platformja, vagyis az Európa Tanács égisze alatt működő EPRA ülésein. Az évi két tanácskozásnak minimálisan az egyikén napirenden szerepelt a közszolgálati műsorszolgálat. De ilyet, hogy a bemondó fölösleges, egyszer sem hallottam senkitől, egyetlen országból sem, pedig ennek az EPRA-nak 50 tagszervezete van, tehát 50 európai ország képviseltette magát minden egyes ilyen ülésen. És folytatom a számomra érthetetlen dolgokat. Mert hogy nekünk voltak természetesen úgynevezett réteg műsoraink. Ez ugyanis szintén ismérve a közszolgálati médiumnak. Valamikor volt nyugdíjas műsor, iskolások műsora, különböző zenei műsorok, és nem egy félállású zenei szerkesztő ízléséhez kellett igazodnia a kedves hallgatónak. Az iskolák pedagógusok műsorairól már nem is szólva. A közszolgálatot kisebbségi környezetben próbáljuk érvényesíteni. Az iskolásokat, a pedagógusok helyzetét, továbbképzését egyszerűen nem szabad mellőzni. Ennek a rádiónak, illetve a magyar adásnak 80 éves múltja van. Tehát van mire, milyen alapokra építeni. Jó magam a 70-es évek legelején lettem rádiós, és egyúttal tagja annak a nagy nemzedéknek, amelyről a 80 éves jubileumi kiállítás szintén megfeledkezett. Nehéz idők jártak, a 68-asok után egy majdhogy nem új csapat állt fel. Mégsem engedték kezdőket felkészületlenül mikrofonhoz. Előbb mindenki szerkeszteni tanult. Erre a legjobb alkalom a hírszerkesztés volt. Kiváló tanítómestereink voltak, csak két nevet, három nevet említek. Marta József, Delmár Gábor, Nagy Irény és mások. Építkeztünk, kísérleteztünk, mivel lehetne érdekesebbé, vonzóvá tenni a műsorokat. 1974. júniusának utolsó hétfőjén indítottuk el az élő reggeli adást. Hétfő reggel, mert a főszerkesztő, a jakállatás attól félt, hogy ebbe belebukunk, tehát a legkevésbé hallgatott napon, és időben hétfő reggel kísérletezünk, ha már annyira akarunk. Akkora sikere volt a műsornak, hogy rövidesen átkerült szombatra, és ha tudjátok, ez volt a mostani hétről hétre elődje. Nem akarok persze rádiótörténet jelentésekbe bocsátkozni, csupán illusztrálni, hogy mindaz, ami ma van, a múltban jöjjön. 14-15 évvel ezelőtt 46 alkalmazottja volt a Pátria Rádiónak. most lassan már ennek a munka nagy részét külső munkatársak végzik. Ami nem lenne baj. Azt nem tudom, hogy a műsorok értékelésekor hogyan lehet megbeszélni külsősökkel, illetve mi módon lehet felelősségre vonni a külső munkatársakat. Ne vegyétek rossz néven, hogy elmondtam ezeket is, én belőlem fogok beszélni. Féltem azt a nagymúltú szerkesztőséget, amelynek egy pillanat. Isten segítségével én is munkatársa lehettem. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és akkor rögtön vágjunk bele Attilával is.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, kedves kollégák, barátaim. Amikor Petőcz Kálmán megszólított, hogy készül egy ilyen megmozdulás, szakmai tanácskozás, akkor az első kérdés, amit saját magamnak tettem föl, az úgy szólt, hogy ugyan vajon mi lehet a célunk azzal, hogy találkozunk. Mert szép dolog az, hogy időnként az a maroknyi ember, aki még tud újságot írni magyarul Szlovákiában, összejön és elmondja egymásnak az impresszióit, de ebből nem feltétlenül lesz eredmény. Nem is baj, hogy találkozunk, bár találkoznánk havonta és esetleg néhány messzei bor elfogyasztása mellett is elbeszélgetnénk ügyes-bajos dolgainkról. A probléma viszont ott van, hogy általában az efféle megbeszélések akármilyen mai szóhasználattal élve outputtal, tehát akármilyen céllal, végső kijelentéssel zárulnak is, ennek aztán a gyakorlatban semmi jelentősége nincsen, hiszen ugye a demokrácia az valahol a kompetenciák felelőssége. Ellentétben Valival én most nem készültem egy írásos anyaggal, nem akarom előhúzni azokat a szlájdokat, amelyeket péntekre készítettem, mert az szélesebb közönségnek szól. Nem, hogy fontos lenne először is tisztázni, hogy milyen környezetben dolgozunk és hol vagyunk, és ebben egy ilyen nem formális csapatnak milyen céljai, vagy esetleg milyen munkamódszerei lehetnek ahhoz, hogy egyáltalán hatást érjünk el a hazai magyar médiában, ha egyáltalán el akarunk valamilyen hatást érni, mert még ezt sem tudjuk ebben a pillanatban. Ugye a szlovákiai magyar sajtó, és ezen belül ugye a szlovákiai magyar közszolgálati intézmények nem légüres térben mozognak. Ha úgy tekintek a szlovákiai magyar sajtóra, mint kifejezetten kisebbségi sajtótermékre, bármelyikre, kezdve a legkisebb járási folyóirattól, vagy városi folyóirattól, a legnagyobb szerkesztőségekig, amelyek ma ugye a Pátria és az Új Szó, akkor azt kell mondanom, hogy amennyiben kisebbségi intézményként tekintünk ezekre a termékekre, akkor az ő létük az a közszolgálat maga. Tehát ámzi természetüknél fogva már közszolgálatiak, mert léteznek. Ez ugyanúgy érvényes a Somorja és Vidéke című, ma reggel volt a kezemben, azért jutott eszembe, Somorja és Vidéke című néhány száz példányos városi lapocskára, ugyanúgy érvényes a Csallóközre, az Új Szóra, a Vasárnapra, a Pátriára és a Televízió magyar adására. A létük a közszolgálat maga. Mivel egy többségi közegben egy specifikus kisebbségi igényt elégítenek ki. Itt jutunk el a közszolgálathoz, amelynek a definícióját ugye rengeteg jogszabályban, szabályozásban, rendeletben vagy elméleti munkában kereshetnénk meg, de pontos definíciót nem talál senki. A magyar szabályozásból Vali az előbb idézett, én a saját bőrömön érzem naponta, hogy ez a szabályozás mennyire nem jó. Mondjak egy jó példát. Közszolgálati a Petőfi Rádió. Volt erről egy elég komoly vita a magyar sajtóban, és azt hiszem, hogy ennek a vitának nincs vége. A jelenlegi menedzsment úgy gondolja, hogy közszolgálat. A jövő menedzsment mit fog erről mondani? Ha a közszolgálatot mint olyat akarjuk definiálni, akkor meg kell kérdeznünk magunktól, ha már egyáltalán definiálni akarunk, meg kell kérdeznünk magunktól, hogy a közszolgálatot, mint cselekvést, mint magatartásformát fogjuk definiálni, vagy mint intézményes létet. Ha mint magatartásformát fogjuk definiálni, akkor ma nem fejezzük be ezt a megbeszélést, és hónapokig nem fejezzük be, mert ez még senkinek nem sikerült. Ha viszont a közszolgálatot, mint intézményes megnyilvánulást, mint intézményi létet fogalmazzuk meg, akkor már vannak támpontjaink. Hiszen azokat az intézményeket, amelyek a közszolgálatában állnak, azokat ugye általában a törvényalkotó, a jogalkotó hozza létre. És azokat valamilyen célból hozza létre, és ezt a célt az adott jogszabályban többé-kevésbé pontosan meg is fogalmazza. A közszolgálat legegyszerűbb megfogalmazását én egyébként szlovák nyelven találtam meg, de mit állt Isten a BBC alapokmányának a fordításában. Ahol 6 pontban foglalta össze a BBC fenntartója, hadd tegyek erre egy megjegyzést, hogy rengetegen beszélgetnek ma rádiózásról, televíziózásról, de azt hiszem nagyon kevesen tudják, hogy például a BBC-nek a fenntartói jogait ő felsőt, egy külügyminisztérium vagy gyakorolja, mert a BBC annak idején propaganda célokból alakult 80 évvel ezelőtt. Ma pedig egy közszolgálati rádió, egészen más rádió, televízió és hírszolgáltatás, egészen más célokkal, mint amilyenekkel alakult, de még mindig a külügyminisztérium a fenntartója. A BBC 6 pontban fogalmazza meg a közszolgálatot mégpedig úgy, hogy a közszolgálati tartalom az friss. Cső pont. Tehát megfogalmazza a jelen idejűség követelményét. Második hiteles, ezt nem kell magyarázni. Harmadik színes, de most ez az a pont, ahol nagyon sokat vitatkozhatnánk arról, hogy mitől színes egy tartalomszolgáltatás. Feltehetően nem attól, hogy színesben nyomják az új szót, ugye. És negyedik pontnál vagyunk, hozzáférhető. Ez egy nagyon fontos pont, nagyon sokat beszélgettünk, a Magyar Rádióban is sokat beszélgettünk arról, hogy hozzáférhetőnek tekinthető-e egy olyan tartalomszolgáltatás, amely például csak interneten érhető el. Eljutottunk ugyanis odáig, hogy ma egy korszerű rádió, akár közszolgálati, akár kereskedelmi, internetes sugárzás nélkül nem létezik. A 25 alatti nemzedékek nagyjából interneten és ilyen kütyükön hallgatnak rádiót, ha hallgatnak rádiót. Klasszikus értelemben vett rádiókészüléken alig. Ha akkor az apukával ülve az autóban. A hozzáférhetőség tehát egy nagyon komoly kérdés, mert az analóg sugárzás idején most, akinek van rádiókészüléke és vételkörzetben él, annak az adás hozzáférhető. Ki tudja, mi lesz a digitális érában? Nem tudjuk. Ezt köszönöm szépen, mert ehhez biztos el fog jutni majd a frekvenciagazdálkodás taglalva, akár most, akár pénteken. De a hozzáférhetőséggel már komoly bajok vannak akkor, hogyha egy szlovákiai, magyar kisebb közösség mondjuk a vételkörzeten kívül él. A hozzáférhetőséggel volt probléma akkor, amikor kimondottan kereskedelmi megfontolásokban, ezt az új szóban megírtam, nem akarom elismételni, a szlovák rádió vezérigazgatója kikapcsolta a középhullámú sugárzást. Akkor ugye sérült a hozzáférhetőség kritériuma. De ebben a pillanatban nem tudjuk azt, hogy az analóg sugárzás befejeztével, vagy az analóg és digitális sugárzás párhuzamos meglétével hozzáférhető lesz-e mindenki számára a közszolgálati intézmény tartalomszolgáltatása. Ezek nagyon csúnya szavak és nagyon magyartalanok, de nem tudok jobbakat mondani, mert nem csak műsorról van szó. A digitális érában már nagyon nem csak műsorról lesz szó. Az ötödik pont, amit a BBC megfogalmaz, az úgy szól, hogy kisebbséget kielégítő tartalomszolgáltatás. Amit most vagyunk kisebbségi közegben úgy értelmezni, hogy kisebbségi nyelveken sugárzó, pedig egyáltalán nem erről van szó. Kisebbségi a komoly zene hallgatása is. Kisebbségi a réteg műsorok, ezt így fogalmazhatjuk meg, kicsit szélesebb a dolog, mert kisebbségi igény elégít ki nem csak réteg műfajok sugárzása, hanem olyan szociográfiai csoportok igényeinek a kielégítése, amelyekről néha a társadalomban nem is veszünk tudomást. És mindez, mit tudom én, például mozgássérülteknek szóló műsor, ami sajnos magában rejti ugyanazt a veszélyt, mint minden réteg műfaj, mint minden kisebbségi sugárzás, kisebbségi igényt kielégítő tartalomszolgáltatás, az pedig az, hogy szépen lassan rezervátumosodik. Tehát néhány ember készíti néhány embernek, és ettől eltávolodik a tömegtájékoztatástól. De minden esetre a kisebbségi igényeket kielégíteni, az közszolgálat. És a hatodik, és itt jön, amit valik a súg, de itt van a hatodik pont, közfinanszírozott. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a közszolgálati intézményekről beszélünk. Az intézményes kereteiről beszélünk, mert közszolgálatot teljesítenek magán, kereskedelmi médiumok is. Én nem hiszem, hogy ma az Új Szó, a Csallóköz, a Vasárnap, vagy mit tudom én, a Szabad Újság ne teljesítenek közszolgálati igényeket, és akkor még nem beszélek arról a körülbelül tucatnyi szlovákiai magyar internetes felületről, amelynek egy részét nevezhetjük hírportálnak, egy részét nevezhetjük blogportálnak, teljesen mindegy, de létezőek, és igenis teljesítenek közszolgálati funkciókat, miközben erre valószínűleg közpénzekből egy büdös vasat nem kapnak. És nem is intézményként tekintünk rájuk. És függetlenül attól, hogy ma még lehet, hogy nagyon-nagyon réteg műfajként kell tekintenünk az internetes hírszolgáltatásra kisebbségi téren, hiszen nézzétek meg a kattintások számát egy Felvidékmán, egy BUM-eskán, egy Körképen, bizonyára nem több ezer naponta, de majd 5 vagy 10 év múlva, mert hát ez a jövő. Tehát ha ezt a 6 pontot felsoroltuk, akkor elárulom, hogy egyébként eddig, ha az elmúlt 15 évről beszélek, tovább nem tudok visszamenni, nincsenek rá forrásaim és nincs is rá időm, eddig a közszolgálati intézmények élére pályázó emberek közül ezt a 6 pontot a pályamunkájában egyetlen egy ember fogalmazta meg ilyen pontosan, és az Richard Ribnicek volt, akire nagyon sok televízió a mai napig csak televíziós, a mai napig csak oldalt köpve tud valamit mondani, csak éppen ez az ember rendbe rakott egy intézményt. De ezt most hagyjuk. Amit mindenképp el szeretnék mondani majd a bevezető előadásban pénteken is, az, hogy nagyon sokszor nem látjuk, hogy milyen környezetben mozgunk, jogszabályi és intézményes környezetben, és sokszor az elvárásainkat a közszolgálati intézményekkel, vagy egyáltalán közintézményekkel szemben úgy fogalmazzuk meg, mint saját álmaink, vagy saját elképzeléseink gyűjteményét. Nagyon-nagyon röviden, még az újságírásnál is leegyszerűsítőbb módon egy rövid összefoglaló. 1995-től ebben az országban duális sugárzási modell van. 91-ben hagyta jóvá a parlament az első demokratikus szlovák rádiós törvényt, a televíziósról nem tudok, ezt Palika biztos jobban tudja. 95-től megjelent a duális sugárzás a rádiós piacon, 96-ban jelent meg, de szabályozva már korábban volt, a televíziós piacon. Mit jelent ez a duális sugárzás? A szlovák szabályozás értelmében a rendelkezésre álló utakat, a rendelkezésre álló frekvencia állományt a jogalkotó ketté választotta, és azt mondta annak idején, hogy az egyik felén fog menni a közszolgálati műsorszolgáltatás, a másik felén a kereskedelmi. Ez a duális rendszer nem a szentírásból adott. Nem feltétlenül kell ilyen duális rendszerben működnie egy országnak, Szlovákia így döntött. Egy sor ország van a világon, ahol nem ilyen modellek működnek. Azt hiszem, hogy a legközelebbi szomszédunk Ausztria, ahol ma már nem csak közszolgálati műsorszolgáltatás van, de évekig csak az volt. Most már van egy-két licenszer rendelkező országos kereskedelmi rádió is, például osztrák licenszet kapott a rádió Antenne 2 vagy 3 évvel ezelőtt, de előtte nem volt országos sugárzású kereskedelmi rádió Ausztriában, pedig ugye ott még kommunizmus sem volt 40 évig. Az osztrák televíziós piacon a mai napig nincs osztrák bejegyzésű, osztrák licenszer rendelkező kereskedelmi televízió. Rengeteg német nyelvű televízió sugároz Ausztria területén, de egyik sem osztrák bejegyzésű és osztrák licenszű. Az osztrák piacon tulajdonképpen a duális sugárzás valamikor most indul. Tehát, ha a duális rendszert nézzük, akkor Szlovákia jóval előbbre van. Ugyanakkor az sem feltétlenül az égből adott, hogy egy duális rendszerben nagyjából fele-fele arányban osszák el a rendelkezésre álló csatornákat, azaz a frekvenciákat. Ezt Szlovákiában így döntötte el a jogalkotó, Magyarországon nem így döntötte el a jogalkotó. Magyarországon a Magyar Rádió is licenszekért folyamodik az ORTT-hez, hogyha frekvenciát akar. Ezt megteheti ugyan a Szlovák Rádió, de a Szlovák Rádiónak törvényből eredően is vannak sugárzási csatornái. Hát azokat a frekvenciákat, amelyeken például a Szlovák Rádió sugároz, ki nem dobjátok ki, vagy nem ti, hát én már nem vagyok, de nem dobtátok ki soha licensz folyamatba, ellenben ezt a magyar ORTT megtehetné, ha a jogszabályokat nézzük, megtehetné, de nem teszi meg. A másik alapdolog, amit nagyon sokszor nem tudatosítunk, az, hogy ha már eldöntötte a jogalkotó, hogy egy duális rendszert fog üzemeltetni, akkor még egy nagyon fontos döntést hozott, ez pedig az, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatást egy intézményes rendszerben képzeli el. Megint csak, nem az égből adott, nem az Istentől adott modell. A szlovák szabályozásban a közszolgálati műsorszórás vagy tartalomszolgáltatást a rádiós piacon egy intézmény, a Szlovák Rádió nevű közintézmény végzi. Nincsenek más közműsor szolgáltatói licenszek. Ugyanez érvényes a televízióra is, hiszen ugye azt azért mondjuk el, hogy azok a városi vagy regionális kis televíziók, amelyekről Valika az előbb beszélt, azok a jogszabály értelmében kereskedelmi bejegyzésű televíziók, tehát nem közműsor szolgáltatók a törvény értelmében, hanem kereskedelmi tévék. Igaz, nagyon komoly közszolgáltatót látnak el ők is. Megint csak azt kell mondanom, nem az Istentől adott az egy intézményes rendszer, hiszen megint, ha Európában nézünk körül, és ha nagyon közel akarunk körülnézni, Magyarországon nem egy intézményes a rendszer, hanem domináns intézményes a rendszer, hiszen a Magyar Rádió országosan domináns közműsor szolgáltató, de az ORTT évente ír ki pályázatokat közműsor szolgáltatási frekvenciákra, amelyeket kistérségi vagy városi közösségi rádiók kaphatnak meg. Az egy más kérdés, hogy ezek a rádiók szegényebbek, mint a templomegere, nagyon sok egy éven belül megszűnik, de a jogszabály lehetővé teszi, hogy ne csak a Magyar Rádió legyen közműsor szolgáltató. Az ORTT évente kb. 90 millió forintot mai árakon 90 millió forintot pályáztat meg olyan közműsor szolgáltatóknak, ezek a kis helyi rádiók, néhány utcában hallható, vagy csak egy városban hallható közműsor szolgáltatók. Megint nem keverendő össze azokkal a helyi rádiókkal és helyi televíziókkal, amelyek Magyarországon is kereskedelmi licensz alapján működnek, és hogy mennyi van belőle, ki sem merem mondani, tegnap 85-öt számoltam meg csak a helyi televíziók közül az egyik rádiós honlapon, de nem biztos, hogy ez éppen a mai állapot. Na most ebben a helyzetben, hogy ugye van egy duális sugárzásunk, és van egy intézményünk, amely még csak nem is hasonlít mondjuk egy német modellre, ahol több közműsorszolgáltatás, tehát létezik közműsorszolgáltatói verseny. Nagyon jó példa, szerintem mindannyian ismeritek, ARD televízió, a 12. Mindkettő közszolgálati, mindkettő közpénzekből működik, mindkettőről külön jogszabály rendelkezik. És versenyeznek a nézők kegyeiért a német nyelvű piacon, a rendelkezésükre álló frekvenciákkal, mind a kettő országosan. Tehát van modell arra is, hogy a közműsorszolgáltatás nem egy intézményes. Például, mert azért elmondom még ezt a másik német példát is, hogy van szövetségi rádió, a Deutsche Welle, amelynek egyébként a licensze sokkal inkább arról szól, hogy kifelé, Németországból kifelé sugározzon műsorokat, tehát vannak propaganda céljai, hasonlóan, mint ugye nálunk a Radio Slovensko International, amit viszont hallgat 100 ember, azért a Deutsche Welle elég sok európai országban hallható, sok esetben például közműsorszolgáltatók vették át a Deutsche Welle műsorát, erre a Magyar Rádió is és a Szlovák Rádió is jó példa, mert mindkettő vásárolt, vagy nem vásárolt, hanem az IBU-n keresztül átvett műsorokat ettől a szolgáltatótól, de ugyanígy működik a BBC World Service, amelyik ugyancsak a világba szórja a műsorát. Tehát összefoglalva, van egy duális rendszerünk, és van egy intézményes rendszerünk. Ebben a rendszerben működik a televízió magyar adása, amelyik szekundáris médiumként megfogalmazott. És itt ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, szekundáris médiumként megfogalmazott adás. tehát nem piacvezetői ambíciókkal, hanem piackövetői ambíciókkal. Magyarán nem tudom lefordítani, valóban évek óta próbálkozom lefordítani azzal a kifejezéssel, amit a szlovákok úgy neveznek, hogy toppankové médium. Tehát egy kiegészítő médium, nem teljesen pontos a fordítás, ami tehát azt jelenti, hogy alapvető információs igényeit az ember a primáris médiumokból szerzi meg, azt a szekundáris médiumot, ahogy működik a televízió magyar adása, azt specifikusan azért kapcsolja be, mert magyarul szól, és arról a vidékről hoz speciális információkat, amely vidéken a nézői élnek. Ez nem azért született így, mert a szlovákiai magyarok annyira lükék lennének, hogy nem tudnának egy primáris televíziót csinálni, hanem egyszerűen azért, mert kevés a frekvencia és rettentő drága műfaj a televíziózás. Tehát én ebben a pillanatban el nem tudom képzelni, hogy milyen frekvencián és milyen pénzből lehetne sugározni például önálló magyar tévésugárzást Szlovákiában. Tehát elképzelni nem tudom, tehát nem áll abban, nincs abban a helyzetben az ország, hogy ez egy elképzelhető és reális alternatívája legyen a tévésugárzásnak. Ezzel szemben ott van a Pátria Rádió, amelynek a piaca, a frekvencia állománya és a szervezeti felépítése lehetővé teszi azt, hogy ez primáris médiumként működjön. Azt gondolom, hogy a Pátria Rádió utoljára primáris médiumként 1992-93-ban viselkedett. Ez az a nagy generáció, amit említettél, Valika, és én ezt a generációt, ha megengeded, el is neveztem magamnak pavilon generációnak. Tehát a rendszerváltás után a Pátria Rádió rettentő sebesen, akkor még ugye a Csehszlovák Rádió magyar nyelvű adása, vagy szerkesztősége néven, rettentő sebességgel reagált arra a kihívásra, amit a rendszerváltás a médiapiacon hozott. A műsora élő lett, friss lett, egyszerűen az emberek élvezték, amit csináltak. És azt hiszem, hogy akkor sok esetben a magyar szerkesztőség meg is előzte némely szlovák adó. Tehát mondjuk a rádiózsurnál azért nem volt olyan rossz helyzetben, addig, amíg rádió meccsjár nem lett belőle. De progresszív volt, megújulni képes volt, és úgy viselkedett, mint egy primáris médium. Megszólítjuk a hallgatóinkat, és azt akarjuk, hogy minket hallgassanak, minket válasszanak akkor is, amikor olyan időszakban sugárzunk, amikor ki kell választani az adómat. Mondok egy jó példát, 12 órakor, Kossuth Krónika, rádiózsurnál, Pátria Rádió műsora. Egy primáris médium 12 órakor, harangszó után lenyomja a maga hírműsorát, és meg akarja szerezni a Kossuth Rádió hallgatóját, itt Szlovákiában, és meg akarja szerezni a rádiózsurnál hallgatóját. Na így nem működik ma. A Pátria Rádió így 10 éve nem működik minimum. Egyébként, tehát ez nem mai állapot, ez egy kicsit hosszabb állapot. A Pátria Rádiót primáris médiumként egyébként a mindenkori rádióvezetések soha nem akarták elfogadni. Tehát az mindig egy hatalmas belső háború kérdése volt, hogy mit engedtek meg a Pátriának, és mit nem engedtek meg. A demokratikus rádiózás történetének első menedzsmentje, az Emková féle menedzsment, amelyik hajlandó volt belemenni abba, hogy a Pátriát primáris médiumként fogalmazza meg. Akárki akármit gondol az Emkováról, a döntéseiről és a frekvencia kikapcsolásairól, ez így van. Ezt azért állítom, mert ott voltam, amikor ez elhangzott. Azért vállaltam vele annak idején az együttműködést. Mert a Pátria igenis érett arra, minden lehetősége megvan arra, hogy primáris médium legyen. Ahhoz, hogy a szlovákiai magyar politika, vagy a szlovákiai magyar civil szféra sokkal nagyobb befolyást szerezzen, mert úgy gondolja, legalábbis a megjelent írások alapján, én azt véltem kiolvasni belőle, hogy úgy gondolja, hogy sokkal nagyobb befolyást szeretne szerezni a Pátria Rádió. Egyrészt intézményes, másrészt tartalmi kérdéseiben, ahhoz a Pátria Rádiónak önállónak kellene lennie. És nem ördögtől való gondolat az sem, hogy a szlovák közszolgálati sugárzásnak egyáltalán nem kellene egy intézményből mennie, nyugodtan sugározhatnák akár 5 intézményből is, csak akkor nagyon gyorsan el kellene felejteni azt, hogy minden intézménynek vezérigazgató kell, meg 6 titkárság, meg 14 szolgálati autó. Tehát igenis lehet önálló intézményt működtetni úgy is, hogy nagyon pici a vezetése és nagyon pici az adminisztráció, és csak ezt meg kell az intézményi rendszerünkben tanulni. Az utóbbi időben rengeteget foglalkozom az intézményekkel, mert azt látom, hogy a demokratikus intézmények válságban vannak, a Szlovák Rádió is, de a számvevőszék is, és a bírósági rendszer is. A Pátria Rádió önállóságának kérdése, ezt azért vetem föl, mert elméleti diskurzusnak jó, de a Bázel Rádió önállóságának kérdése nem lehet időszerű napirendi pont, mert tudjuk, hogy ehhez politikai akarat kell. Ahhoz a jogalkotónak teljesen át kéne rajzolnia a jelenlegi rádiós piacot, gondolom a közműsorszolgáltató piacot, amire szerintem, ha nem volt hajlandó, vagy nem volt politikai igény erre 8 év Zurinda kormányzás idején, akkor egy Fico és egy esetleges következő Fico kormányzat idején erre politikai igény nem lesz. Ebbéli álmainkról lemondhatunk. Ha valakinek vannak ilyenek, én álmodtam önálló párti a rádióról, csak ezt az álmot elzsebembe is azt mondtam, hogy ez most nem érdekes. Egy olyan szakmai fórum, mint amilyen a kisebbségi kerekasztal körül alakulhat, vagy égisze alatt alakulhat, egyetlen egy célt tűzhet szerintem maga elé, és az a Pátria és a Magyar Televízió, vagyis a Szlovák Televízió magyar adásának mondjuk az a szakmai vagy civil felügyelete. Ez egy nagyon, hogy mondjam, nem furcsa megfogalmazás, most mi az a civil felügyelet? Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy a kerekasztal összehoz egy olyan apró munkacsoportot, nem nagyobbat, mint 6-8 emberes munkacsoportot, amelyik randomizálva, tehát kiválasztott időszakokban, vagy teljes egészében hallgatja, nézi, figyeli ezeket a műsorokat, erről valamilyen jelentéseket készít, és ezeket a mindenkori médiavezetés rendelkezésére bocsátja szakmai segítő szándékkal. Azt hiszem, hogy ennél többet ma semmilyen fórum, amit szlovákiai magyarok civil fórumként hoznak össze, nem érhet el, mert a rádiótanács és a vezérigazgató irányítja. A rádiótanács részben, a vezérigazgató pedig ügyvezetői jogkörökkel felhatalmazva, ugyanez érvényes a televízióra is. A szlovákiai magyar sajtó magánkézben van. A tulajdonosok döntik el, hogy mi a céljuk azzal a sajtóval, és a mindenkori menedzsmentnek az a dolga, hogy a tulajdonosi igényeket valóra váltsa, és a menedzsmenteknek pedig az a dolguk, hogy kinevezzék azokat a főszerkesztőket, akik tulajdonképpen a mai sajtópiacon pontosan olyan szerepet vállalnak, mint amit egy ipari vállalatnál a gyártási igazgató. Tehát ők állítják elő a tartalmat. De aránylag tisztázottak, vagy aránylag pontosan tisztázottak a jogkörök, aránylag pontosan tisztázottak a felelősségek, tehát ezen a piacon elképzelni magunkról azt, hogy mi most itt mondjuk elmondjuk, hogy hát a Pátria Rádió műsora ilyen meg amolyan, ezt most elküldjük, nem tudom, Zemkovának, Magyaricsnak, Enikőnek. Kompetens embereket soroltam föl, mindenki a maga szintjén kompetens, és akkor mi fog történni? Esetleg semmi, és nem mondhatunk semmi. A civil ellenőrzésnek viszont lehet nagyon, nagyon komoly szakmai része, lehet nagyon komoly jelentősége, akkor, hogyha önmagát is komolyan veszi az a bizonyos civil képződmény. Az a bizonyos civil képződmény nem a menedzsment dolgait és nem a munkáltató kompetenciáit akarja felülírni, hanem szakmailag kivesézi az adott műsorokat, lett legyen az akár a televízióban, akár a rádióban. Klári megbocsátja nekem, hogy a televíziót is említem, de ugyanúgy közszolgálati médium, és ebben a pillanatban azt hiszem, hogy nagyobb csönd van körülötte, mint a Pátria körül. Ha ezzel a szándékkal történik bármi, pénteken, Dunaszerdahelyen, a Nemzetiségi Kerekasztalon, akkor én vevő vagyok, egy ilyen célt el tudok képzelni, és erre vevő vagyok. De egyéb más célját egy ilyen szakmai megbeszélésnek nem nagyon látom magam előtt. És nem a szkepticizmus beszél belőlem, született kincstári optimista vagyok. Úgyhogy azt hiszem bevezetőnek ennyi elég is lesz. Köszönöm.
Jó, köszönöm szépen. Semmilyen célunk nincs.